60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az orosz vagyon befagyasztása komoly gondot okozhat Európának, hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a Facebookon. A miniszterelnök szerint ez egy orosz-európai konfliktus, akár háború előszele is lehet. A konfliktus éleződését csak egy közvetlen orosz-európai tárgyalással lehet megelőzni, írta a bejegyzésben. Budapesten írják alá az orosz-ukrán háború békeszerződését, jelentette ki Orbán Viktor az M1 állami televíziónak adott exkluzív interjúban. A miniszterelnök szerint a budapesti békecsúcsot megtartják, csak az időpontja késik jelenleg. Nekünk harcolni kell az orosz olajért és gázért, ha béke lesz, akkor az energiahordozók ára is lemegy, fogalmazott a kormányfő. Az Európai Unió újbóli megerősödéséhez mielőbb vissza kell hozni a békét a kontinensre, valamint vissza kell térni a racionalitáshoz és az eurázsiai párbeszédhez, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Minszki Nemzetközi Eurázsiai Biztonsági Konferencia panelbeszélgetésén. Szijjártó Péter úgy vélekedett, a nyugat sajnos minden túl politizál és túl ideologizál, ami nagyon veszélyes, még ezzel szemben a magyar kormány álláspontja a józan észre és a racionalitásra alapul. Oroszország is készen áll a magas szintű párbeszéd fenntartására az Egyesült Államokkal, valamint arra, hogy megfelelő előkészítés után megtartsák a budapesti béke csúcs találkozót, közölte a tárcavezető, miután orosz kollégájával egyeztetett. Szergej Lavrovval áttekintették a regionális biztonsági és az energiaellátási helyzetet. Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukrán politikáját, mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politikó hírportálnak. Orbán Balázs kifejtette, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal, akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcs találkozója előtt. A nemzetgazdasági miniszter szerint elkerülhetetlen, hogy Magyarországon bevezessék a 14. havi nyugdíjat, amely szerinte a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelni. Az Indexnek adott interjúban Nagy Márton arról beszélt, a folyamat 2-3 éves időtávon történhet, a gazdaság teljesítményétől függően akár fokozatosan heti bontásban. A miniszter szerint a költségvetés stabil, a fogyasztás erős, de a beruházások és a béke hiánya továbbra is kulcskérdés a növekedés szempontjából. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, jelenleg a 3. helyen áll a tagállamok között a felhasználás teljessége alapján, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor közölte, a pénzügyi keret elszámolása még zajlik, Magyarország 98,9%-át hívta le a teljes 22 milliárd eurónyi forrásnak, ami jelentősen meghaladja a 97,9%-os uniós átlagot. Jó esélyt lát arra, hogy az első helyen zárjon az ország. A Hungarokontroll legfrissebb jelentése szerint idén az első 3/4 évben több mint 7%-kal nőtt a légiforgalom Magyarország légterében a tavalyi év azonos időszakához képest. A számottevő forgalom bővülés ellenére 80%-kal kevesebb késést regisztráltak, mint 2024-ben, jelentette a légiforgalmi irányító, hozzátéve, hogy ennek köszönhetően a Magyar Léginavigáció Szolgálat Európa egyik legpontosabban teljesítő szolgáltatójává lépett elő. A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon, és ezeknek a többsége az Otthonstart program feltételeinek is megfelel majd, közölte piaci információi alapján az ingatlan.com az MT-vel. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője úgy fogalmazott, a lakásfejlesztők látványosan felpörögtek az utóbbi hetekben. Külföldi turistákat szállító kis repülőgép zuhant le Kenya partvidékén, Kuala megyében. A járatot üzemeltető Mombasa Air Safari szerint a fedélzeten tartózkodó 11 ember közül senki sem élte túl a katasztrófát. A fedélzeten 8 magyar és 2 német állampolgár utazott, valamint a kenyai kapitány. Az áldozatok között 2 kiskorú is van. Orbán Viktor miniszterelnök és Súlyog Tamás köztársasági elnök is reagált a kenyai repülőgép baleset hírére, Szijjártó Péter külügyminiszter pedig felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök sürgős kabinett tanácskozást hívott össze, amiatt, hogy a Hamász késik halott túszai átadásával, és ezért el kell dönteni, milyen további szankciók jöhetnek szóba. Továbbra is még 13 túsz holtteste van a gázai övezetben. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett majd több órára kisüt a nap, csapadék nem hullik, és sokfelé megélénkül felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Folytatódik az országos topográfiai program. Ennek kapcsán beszélgetünk két művészettörténésszel, régésszel, Galamb Zsuzsannával és Jankovics Norberttel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusaival. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Elsőként a topográfia múltjáról lesz szó.
A műemléki topográfia az gyakorlatilag egyidős a művészettörténet tudomány születésével. Amikor a művészettörténet, mint önálló történettudomány léként létrejött, akkor az első feladat az volt, hogy elkezdte gyűjteni, számba venni a vizsgálatának a körébe tartozó emlékeket, listázta őket. Nyilvánvalóan, hogy ez ekkor mondjuk elsősorban az antik emlékekre irányuló érdeklődés volt, és aztán természettudományos módszerekből átvett módon ezeket elkezdte rangsorolni is. És gyakorlatilag az első ilyen listák tekinthetőek az ős topográfiák alapjának, aminek aztán a 19. században lett egy újabb hulláma Európában. Kevesen tudják, hogy Magyarország ekkor elképesztően képben volt a nyugat-európai modern folyamatokban. Sipoly Arnold volt az első, egész Európában az elsők között, aki elkészítette egy ilyen típusú gyűjtést a csalóközre vonatkozóan. Aztán nálunk ennek sokáig nem lett folytatása, míg Nyugat-Európában a 19. század második felében kibontakozott egy folyamat, meg több hulláma volt, nyilván tudománytörténeti változások befolyásolták, hogy éppen mire kíváncsiak a kutatók. Nálunk sajnos egy nagy hiátus van Ipolyi és a mondjuk a 20. század közepe között, amikor nálunk is elkezdődött egy szisztematikusabb topográfiai munka.
Az önök egyik munkájában olvastam a 19. századi ős topográfiáktól az új nagy topográfia nagy mértékben eltér.
Igen, hát a 20. század második felében, tehát 1945 után egy erőteljes váltás következett be. Ugye a korai topográfia, tehát kollégám Norbert is említett, az antik emlékekre fókuszáltak. 45-ben egy célzott program indult, ami viszont már egy sokkal részletesebb gyűjtése volt az épített örökség elemeinek, és az elsőleges cél az volt, hogy a vizsgálatban bevont objektumok, amik elsősorban műemlékek voltak csak, teljes körű feldolgozását adják. Tehát a teljes levéltári szakirodalmi bemutatásra törekedtek az objektumok esetében. Viszont ezen emlékcsoportban ők elsősorban csak műemléképületekre fókuszáltak. A gyűjtési kör a 19. század vége táján megállt. A 20. század emlékei, sőt már a historizmus emlékei sem kerültek be a vizsgálat tárgyába. Viszont ezek nagyon ambiciózus munkák voltak, máig alapműnek számító a megjelent 11 kötet, máig alapműnek számít a topográfiai kutatásban. Viszont a méretét tekintve a 20. század végére, a 70-es évekre látható vált, hogy ezt a tempót és ezt a mértéket nem tudja folytatni a topográfiai kutatás.
Tehát valójában arról van szó, hogy a második világháborút követő időszak a műemléki topográfiák újraértelmezésének korszaka volt.
Ez így van. A kánonba tulajdonképpen a középkori épületek után a barokk művészet emlékei és talán mondjuk a klasszicizmus is a tulajdonképpen a két világháború között került be. Tehát ez nagyon furcsa, hogy ennyire közel van ez az időszak, de mondjuk a barokk művészet emlékeit a 20. század elején nem feltétlenül tartották még annyira értékesnek. Ezek lassan kanonizálódtak. Gyakorlatilag a második világháború után volt az, amikor 1850-ig nagyjából mindent építészettörténetnek tekintettek. Nekünk meg az furcsa, hogy a hatalmas historizáló építési dömping, például az 50-es, 60-as években ugye egy sajnált stílus volt, tehát hogy fel sem merült ennek mondjuk az építészettörténeti feldolgozása, de hát a topográfia időben megállt 1850-nél.
És most hol tartunk?
Most gyakorlatilag teljesen nyitottak vagyunk felülről, alulról. Minden, ami minőségi építészet, az a gyűjtőkörünkbe kerül, mert az építészettörténetnek nincs vége. Most is zajlik, és most is folyamatosan történik, tehát nem lehet lezárt történetként beszélni róla. Akár egy műemlékhelyreállítás is, egy történeti épületnek a modern megújítása is tulajdonképpen egy kortárs építészeti beavatkozás, ami viszont történeti épületet érint.
Tulajdonképpen arra gondoltam a műemlék topográfiához, mit kell feltétlenül felvenni az elmúlt 100 évben?
Ez egyfelől egy jó kérdés, van egy bonyolult válasz is, meg egy egyszerű válasz is. Azt kell felvenni, amit szakember gárda, aki a területet járja, értékesnek minősít. Nyilván, hogyha most ez nagyon...
De ez szubjektív.
Ez egy szubjektív. Részben függ a kutatónak a képzettségettől, érdeklődési körétől, ezt a szubjektivitást nyilván nehéz kizárni. Alapvetően még most a jelen topográfia úgy indultunk elő, minden, ami műemlék, azt bevonjuk a vizsgálat tárgyába, de kibővítettük a helyi védettekre is a vizsgálódásunkat, tehát a helyi védett emlékek körére, ami ez már sokkal nagyobb, tehát majdnem ezzel megduplázódott az emlékeknek a száma, amit vizsgálunk, és ezen felül minden kutató nyitott szemmel jár a településen, ami a kutatásban elsősorban építészettörténész, művészettörténész, tájépítész kollégák dolgoznak, tehát mindenkinek megvan az alap tudása, amivel el tudja dönteni, hogy egy adott épület az bevonható a vizsgálatba, vagy nem vonható be.
Ez azt jelenti, hogy a műfaji határok azok jelentősen tágultak? Vagy az időhatárok
így
is?
Van, így van. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy amikor építészet történetről beszélünk, akkor a fejében mindenkinek szép középkori templomok, barokk épületek, várak és kastélyok jelennek meg, de hogyha számszerűen nézzük a magyar épületállományt, akkor ennek a zöme, tehát szerintem, hogy kb. 70%-a két nagy korszakban keletkezett, a 19. század végétől a 20. század elejéig, és a 20. század második felében. Tehát ez a zöme. Véletlenül attól, hogy erről az építészeti dömpingről mit gondolunk, hiszen egy mennyiség az nyilvánvalóan mindig járhat a minőség romlásával, de azt nem lehet kijelenteni, hogy egy ilyen hatalmas építészeti alkotás folyamatban vagy nincsen értékes elem. Nem lehet összemosni akár a szocializmus épületeit, akár a századforduló épületeit, ezek között vannak kimagaslóan értékes emlékek, amik nem feltétlenül jutnak az eszünkbe, amikor műemlékekről vagy értékes épületekről beszélünk.
2024 tavaszán egy országos topográfiai program indításának a lehetősége merült fel.
Igen, hát a szakma már hosszú évek óta lobbizott egy topográfiai program, vagy topográfia újraindításáért, és ekkor az Építési Közlekedési Minisztérium támogatásával tudtuk elindítani a programot, Enc Géza és Fejedi Tamás szakmai támogatásával. A szakmai megvalósítást a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékfilmi Dokumentációs Központra bízta a megvalósítást, mivel itt áll rendelkezés egy olyan szakembergárda, akinek tapasztalata van már a topográfiai munkákban, illetve az intézményünk őrzi a magyar intézményesült műemlékvédelem meglapítása óta, tehát az 1872 óta a műemlékekre vonatkozó tervtári, irattári és fotótári anyagot. Ez mind nálunk van, ami a kutatáshoz elengedetlen ezeknek az anyagoknak a feldolgozása, és ezért a mi intézményük tűnt a legideálisabbnak, ahol el tudjuk indítani ezt a kutatást.
Melyek a fontosabb megyék, amelyeknek már elkészült a topográfiai jelentése, maradva még a tavalyi évnél?
A Veszprém vármegyei munkák voltak a sorban a legelsők. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy mi a Veszprémi Főegyházmegyei Levéltárral közösen dolgoztunk az elmúlt 4 évben. Ő általuk megnyert ott a pályázat megvalósításán. Ez gyakorlatilag már egy előzetes topográfiának tekinthető, ami az egyházmegye területén lévő összes egyházi objektumnak a feldolgozására irányult. Nyilván kialakult egy helyismeret, egyfajta kötődése ez a területhez, így magától értetődőnek tűnt az, hogy itt folytatjuk a munkát. Nyilvánvalóan ez egy szimpatikus, hogy borvidéken mozgunk, és ne kapjuk meg azt a gyanúsítást, hogy csak borvidékeknek a topográfiát készítjük el, ezért elindultunk más irányban is. A Tatabányai járás és az Esztergomi járás Komárom-Esztergom vármegyében, a Heves vármegyében az Egri járás, és már ekkor elkezdtünk gondolkodni azon, hogy bizonyos kelet-magyarországi járásokat is ki kell választani, ugyanis ugye a magyarországi műemlékállomány megoszlása az eléggé vegyes. Vannak olyan területek az országban, amik nagyon sűrűek, tehát hogy nagyon nagy számú épített emlék van. Ez összefügg nyilván a magyar történelemnek alakulásával is, de például Borsodabony-Zemplén vármegye az olyan, ami iszonyatosan, egyrészt nagy vármegye, másrészt rengeteg műemléke van.
Szintén az önök elemzésében olvastam, hogy az elmélyült megyei szintű kutatásnak vitathatatlan eredményei ellenére jó néhány hátránya is van.
Igen, ugye az korábbi nagy topográfiák megyei nagy topográfiák voltak.
Ez valójában mit jelent a megyei nagy topográfia?
A megyei nagy topográfia azt jelenti, hogy a teljes megye állományát egy kötetben vizsgálták. De hogy kiválasztottak egy megyét, Komárom-Esztergom megye, akkor még megyék volt, és ennek a egy kötetben közreadták, vagy kötetekre sorol közreadták az megye műemlékállományát. A jelen vizsgálatban kibővítettük a vizsgálatban bevont emlékek számát a helyi védettekkel, illetve a nem védett emlékekkel, illetve a 19. és a 20. század emlékeire is kiterjesztettük a kutatást. Szóval olyan méretű, mennyiségű épület, objektumot kell átnéznünk, ami egyszerűen szétveszítette volna egy megyei kötetnek a kereteit. Elkészített, hogy fizikailag olyan óriási lett volna, illetve olyan hosszú idő lett volna, mire elvégezzük egy teljes megyének a feldolgozását, hogy évekbe lett volna, mire kijön egy kötet. Ezért valami alternatív megoldást kellett nézni, és így a járásszintű topográfia mellett döntöttünk. Történeti hagyománya is vannak a járásoknak, ezek a korábbi járási határokkal egyeznek, meg részben kicsit módosultak, tehát történeti hagyományai is vannak, és viszont jól lezárható egységet jelentenek, viszonylag átlátható számú település számmal, és így tudtuk azt vállalni, hogy viszonylag gyors ütemben elkészül a lejárás, és ezt követi aztán egy kötet is, amit be lehet mutatni a nagy közönség számára is.
Visszatérve még a hátrányokra.
A hátrányai ennek a munkának abban nyilvánultak még meg, hogy a teljes mélységű forrásfeldolgozás az gyakorlatilag lekötötte a kötet készítőinek az idejét. Ezen elszívta az erőt. Tehát például a Heves megye, ami a mai napig az egyik legtökéletesebb a feldolgozása a régi topográfia, nagy topográfia sorozatból, az gyakorlatilag megakasztotta az összes többi megye munkálatait. Végeredmény pedig az lett, hogy tulajdonképpen elszívta az erőt a hosszabb távú és nagyobb léptékű országos projektől. Azzal, hogy a könyv ma is egy fantasztikus mű és alapirodalom, gyakorlatilag az egyik szög volt sajnos a nagy topográfia projekt koporsójában. Tehát mi nem akarunk teljes mélységű forrásfeldolgozás, cserébe viszont egy gyorsabb, szélesebb nyitottságú, tehát szélesebb és nyitottabb anyagot prezentálunk a végére. Az az elgondolásunk, hogy egyrészt gördülékenyebbé teszi a munkát, hamarabb tudunk kifelé is bizonyítani, a forrásadó felé is, és a társadalom felé is, aki tulajdonképpen finanszírozza az adójával ezt a munkát. Tehát egy kicsit gyorsabb ütemet kap ez a munka, és talán emiatt nem fog megakadni úgy, mint egy ilyen nagy tudományos projekt.
És szó volt kötetekről. Milyen irányban bontakozott ki a hazai műemléki topográfiai írás a gyakorlatban?
Nagyon hosszadalmas folyamat, ahova most eljutottuk. A topográfiai írás a 20. században egyértelműen a már említett nagy topográfiák irányába mozdult el. Ezt tekintette példaadónak. Ugye ezzel szemben Ausztriában teljesen más irányt vett a topográfiai kutatás. Kiadták a Dehio-féle, ez egy kis topográfiai sorozat, elkészültek a teljes ország lefedésével, tehát egész országot bemutatták, rövid szócikkekben írnak az emlékekről. Magyarországon a nagy topográfia írás volt az, ami sokáig az etalonnak számított. Ebbe nem volt váratlan fordulat, tehát egy szakmai viták eredményeként, de egy nagyon friss szemléletet hozott a Székesfehérvár, illetve a Fejér megye műemlékét bemutató kötet, ami már nem állt elő a nagy topográfiai igényemet a teljes forrásfeldolgozással, viszont egy sokkal rövidebb leírásokat, kevesebb információt átadó, de egy sokkal szélesebb körülmerítést adott a megye, illetve aztán már a város állományáról. Ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, amikor ez a fordulat történt, és aztán az intézményünkben jelent meg a már említett Veszprém város építészeti topográfia, Veszprém város támogatásával az Európa Kultúrás Főváros keretében. Ezt a hagyományt folytatta, ezt a fordulat utáni hagyományt, tehát nem a nagy merítésű nagy topográfia, hanem egy gyorsabb, leltárszerű leírása az épületeknek, és most, amit Norbert is említett, ezt a folyamatot szeretnénk továbbvinni, ezt a hagyományt szeretnénk még jobban kiterjeszteni az országban.
Említette az ausztriai kutatásokat. Más európai országban vagy országokban hasonló módon folynak a topográfiai kutatások, mint például hazánkban?
A környező országokban leginkább ehhez az általunk választott mintához hasonló feldolgozások zajlanak. Tudni kell, hogy Nyugat-Európában, mivel elég komoly hagyományok vannak, tehát a 19. század közepén ők gyakorlatilag elkezdték. Tehát, hogy Franciaországban, nem tudom én, talán ilyen 900 kötetnél járnak, de ott például olyan szintű kötetek vannak, hogy ők mint Észak-Franciaország sörfőzőiről képesek most már. Tehát elkészítették az alapműveket. Az alapművek alapján kirajzoltak bizonyos mintázatok, és akkor elkezdtek speciális résztopográfiákat készíteni, tehát ők már itt tartanak ezzel a történettel. A mi reményünk is az, hogy ha egyszer végre elkészülne az egész ország, egyszerűen látnánk olyan mintázatokat, olyan emlékcsoportokat, amiket aztán el lehetne kezdeni külön-külön feldolgozni. Erre volt egy kísérletünk Veszprémben, ahol a Veszprém város templomairól készítettünk egy külön kötetet, szintén a Főegyház megye vele közösen. Ez szerintem egy pompás vállalkozás volt, és nagyon jó lenne, ha lenne folytatás. Egyszerűen azért, mert a Veszprém városának egyházi emlékei annyira hasonló történeti folyamatokon mennek keresztül, és a történetük is annyira sok módon összefonódik, és kialakul ebből egy nagyon sajátos mintázat, amit önállóan is érdemes kiadni kötetbe. Ez is egy szép kiállítású kötetbe, amihez hasonló persze van Magyarországon, de szerintem nem elég.
2025-ben idén elkezdődött egy nagy, széles, mindent lefedő program.
2024-ben mi pilot projektnek neveztük a tavalyi évet, amikor elkezdtük egy viszonylag szűk lehatárolható járásban a kutatást, a Veszprém, ami a két járásában, illetve hát négy járásában, tavaly két járásban is fejeztünk. Idén, mivel a szakmai körökben is érezhetően várta a szakma ezt a programot, és nagyon lelkesen vetették be magukat a kutatók a topográfiai munkába, ezért éreztük is az igényt is, hogy ki kell terjeszteni ezt a programot, hogy innen folytatódik a kutatás.
Ez egy komplex program.
Ez egy komplex program, amit előre meghatároztunk, hát 173 járás van Magyarországon, hosszú távra tervezünk, 173 kötetig szeretnénk eljutni, azt már valószínűleg majd talán már az unokáink. Tehát továbbra azt szeretnénk vinni ezt a járási szintű programot, és kiterjesztettük idén több vármegyében is, tehát most már bevontuk a Fehérvár megyét is, a Dunaújváros és a Sárbogárdi járásokat, illetve ahol tavaly nem tudtuk befejezni a teljes járás lejárását, ott is folytatjuk tovább a kutatást. Emellett idén zajlik a tavaly elkészült két járás, Balatonfüredi és a Balatonalmádi járásoknak a kötetének az előkészítése, illetve évvégére meg is jelennek ezek a kötetek.
Az idei munkában mit tartanak kiemelten fontosnak? Szó van arról, hogy a település szerkezet kialakulása, fejlődése, vagy utcaképek, terek vizsgálata.
A tapasztalat azt mutatja, gyakorlatilag ezt az urbanisztikai szemléletet ezt nem szabad elengedni. Tehát, hogy ahogy említette, ez a települések növekedése, változásainak a rögzítése, az legalább olyan fontos, mint maguknak az álló épített emlékeknek az egyedi feldolgozása, és akkor ehhez még hozzájön az, hogy teljes kertépítészeti, tehát a zöld felületeknek, a telepített zöld felületeknek a feldolgozása, ami nem csak kastélykertekre, hanem parkokra, Balaton felvidék esetén strandokra, illetve villakertekre is gondolunk. Tehát ezek mind valahogyan bele kell, hogy szövődjenek ebbe a történetbe. Tehát valahol az az idea, hogy ha megjelenik egy kötet, és abban megjelenik egy fejezet egy településről, akkor ez a település fejezet le tudja írni szavakkal, és tudja ábrázolni képekkel azt, hogy mi ma 2025-ben hogyan látjuk azt az adott települést, hogyan ítéljük meg annak a történetét, az épületállományát, és gyakorlatilag ezt hagyjuk az utókorra, ami szerintem önmagában egy értékes kordokumentum rólunk, a mi korunkról, illetve magáról a településről is.
Kik végzik ezt a munkát a településeken?
Egyfelől a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ kutatós és fotós munkatársai, másfelől, mivel hogy itt 11 főről beszélünk, aki 17 főnyi kutató és 5 fő fotós, tehát ez értelmszerűen nem elég ekkora területeknek a lejárására, így olyan szakember, első körben szerettünk volna mindenképpen kiépíteni a kapcsolatot egyetemekkel. Így sikerült idén bevonni a Budapesti Műszaki Egyetemet, a Tokaj-hegyei Egyetemet és a Győri Egyetemet is a kutatásba, tehát ők is a hallgatók, oktatók segítségével dolgoznak föl területeket, járásokat. Ez kiemelten fontosnak tartunk, hogy az utánpótlás is meglegyen a munkához, 173 járásról beszélünk. Emellett olyan szakembereket szeretünk volna bevonni, művészettörténészeket, építészeket, tájépítészeket, régészeket, akiknek már tapasztalata van a kutatói terepi munkában, és tudjuk, hogy olyan színvonalon tudják elkészíteni ezt a munkát, illetve szabadkapacitással is rendelkeztek. De az volt a nagy örömünk, akit megkerestünk, szakemberek, mindenki nagy örömmel vesz részt a munkában, és várja a folytatást is.
Ezekben a hetekben is zajlik egy könyv szerkesztése, egy kötet szerkesztése.
Kettő év, ráadásul legyen is. Az volt a határozott kérés, hogy gyors legyen tehát a pilot projektnek, ami kvázi egy ilyen bizonyítsuk be, hogy mire vagyunk képesek, annak gyors legyen a kimenete, és emiatt mi most két járásnak a kiadványát készítjük elő. Ezek jó nagyméretű és remélhetőleg nagyon szép kiállítású művek lesznek. A dolog folyamatban van, nagyjából a felénél jár, de mi mindent megteszünk azért, hogy a széles közönség ezt jövőre a kezébe vehesse, és tárgyasúval lássa ennek a projektnek a hasznát és értelmét.
Tehát a programnak, a feladatoknak kiemelkedő jelentősége van, illetve hogy több évre előre meghatározott, hogy mit, hogyan, merre kell tenni.
Igen, hát mi magunknak felállítottunk egy tervet, ami mentén szeretnénk haladni. Ugye most még csak a másfeledik évnél járunk. Eddig most lekopogom, de nagyjából tartjuk azt a tempót és időt, amit magunknak megszoptunk. Ebbe itt azért nagyon nagy köszönet illeti a munkatársakat, akik szintén mindent megtesznek a munka sikeréért, illetve hogy nem sikerülhetne az a települések nélkül, ahol mi minden településre felvettük a kapcsolatot a munka előtt.
Szívesen fogadták önöket a településeken?
Igen, minden polgármester kapott, és főépítészt megkerestünk, hogy tudják, hogy miért zajlik ez a munka a településen. Nagyon sokan kezdeményeztek személyes beszélgetést, illetve felajánlották segítségüket a munkához. Múzeumhoz, illetve akik nélkül még szintén nem valósulhatna meg, az nagyon sok a helytörténeti kutató, akiket szintén sikerült bevonni a munkába, és hogy az ő helytudásuk nagyon felgyorsítja a mi munkánkat, hiszen olyan információkat tudnak átadni, amit nekünk hosszú évek lenne kikutatni, és ők ezt már megtették helyettünk.
Még ehhez én is hozzátennék, hogy igen, ezt a programot nem lehet megvalósítani Budapestről, tehát hogy csak Budapestről. Ez valószínűleg a másik nagy hibája volt az előző topográfiáknak, hogy ez egy felülről kezdeményezett, nagy tudományos projekt volt, ezt pedig nagyon szeretnénk társadalmasítani olyan módon, hogy a helyben lévő értelmiség a magáinak érezze, az egyházak magukénak érezzék, helyben óriási segítséget jelentenek, a helyi politikai vezetés érezze a magáinak, ugyanis gyakorlatilag ez a francia minta, tehát ők ezt így csinálják, mert innentől kezdve nyomás lesz a döntéshozókon is, akik finanszírozzák, hogy ez valóban egy hosszú távú program maradhasson.
Kedves hallgatóink, két művészettörténésszel, régésszel, Galamb Zsuzsannával és Jankovics Norberttel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ főmuzeológusaival beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
És mi együtt játszottunk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Én a kezemet adtam neked, és az árából vettünk egy hintát, és mi együtt ültünk benne éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk.
Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokod. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokod.
És mi nem beszélgettünk éveken át.
Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
S én a
zenémet adtam neked. De az árából nem kaptunk semmit, és mi együtt árultuk éveken át. Ugye mi jó barátok vagyunk, ó, ugye mi jó barátok vagyunk.
Ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó, ugye mi jó, ugye mi jó barátok vagyunk. Ugye mi jó.
Már messze jár a front, már együtt két valón, Kit érdekel, hogy mennyi még? Majd blúz is jajgatunk, él menne lesz a százezer év. Már messze mind a gond, jöhet még egy pár bolond, és minden gyertya csonkig ész. Ma élve maradunk, és ő is, mint ha lenne ma még. A múltat vállatom, ez a legjobb alkalom, ma kék a fű és zöld a szék. A dzseget hallatom, tudod távoli rokon, jól forog a sorskerék. Megy a dal, ahogy rég, jön a fal, jön a vég, hát játszd el százszor még.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl a lélek szavában. Folytatjuk elmélkedésünket, mint ahogy az előző alkalommal ígértem, a kollektával, a könyörgéssel. Az előző alkalommal már hangsúlyoztam, hogy Dobszai tanár úr, akinek kis könyvecskéjét a Szentmise magyarázatáról újra és újra használjuk, hangsúlyozza azt, hogy a kollekta az üdvösségről szól, annak kérdéseit valamelyik oldalról megvilágító imádság, amely nem az élet ügyes-bajos dolgairól szól. Azt mondja, hogy ebben az egyben azért mégis benne van minden, az a sok, amely életünk mindennapját teszi, és végül megjegyzi, a kollektát, a könyörgést az érti jól, aki nem azt várja, hogy az imádság közvetlenül szóljon az ő apró cseprő dolgairól, hanem aki az egy szükségesre, az üdvösségre függeszti figyelmét. Nem magánimádság tehát. Az egyház legfőbb szükségéről szól, s egybe gyűjti össze, kollektálja minden egyes hívőnek szükségét is. Vagyis fordítsuk le. Habár a könyörgés egy hivatalos forma, az egyház kérdéseit, kéréseit tartalmazza, foglalja össze, mégis ott van benne minden magánkérésünk is. Azt szoktam javasolni a híveknek, hogy amikor a könyörgés hangzik, akkor saját kéréseiket is tegyék hozzá az egyház kéréseihez. Erről szól ez az előbb idézett mondat, hogy benne van az egyház kérése az üdvösség mellett életünk mindennapjának sok-sok kérése is. Persze, a könyörgés önmagában zsúfolt ima. Talán nem is pontos ez a megfogalmazás, talán inkább úgy mondanám, hogy teológiailag megfogalmazott kérés, amely nagy megfontolást igényel, de erről már beszéltünk is. Így szól a tanár úr a továbbiakban, a kollekta fegyelmezett, szabatos megfogalmazással viszi az Úristen elé közös ügyünket, és így tükröt is tart minden korszak elé. Te így gondolkodol? A kollekta, a könyörgés tömör szöveg, újra hangsúlyozza Dobszai tanár úr, a római egyház klasszikus alkotása egyetlen összetett mondatba sűríti bele egyetlen összetett gondolatát. Ennek a megértéséhez szellemi fegyelem is szükséges, és most érdekes megállapítást tesz a professzor úr, pedig ő talán még nem is érte meg azt a korszakot, amely ma van a fiatalok és a felnőttek körében is, mert így folytatja, a mai locsogó korunkban nem nagyon gyakori a szellemi fegyelem. És azt hiszem, hogy ebben igaza van, hiszen mindenkinek mindenhez van véleménye, hirtelen érzelemtől indítatva, sokszor talán az értelmet vissza is szorítva. Ezért mondja a professzor úr, hogy a kollekta, a könyörgés talán orvosság lehet a mai locsogó korunk számára. Minden esetre, és ez fontos, ne várjuk el, hogy a kollektát első hallásra megértsük. Valamikor az egyház egész héten át ismételgette ezt a könyörgést hétköznaponként. Igazából akkor tehetnénk magunkévá, ha szinte fejből tudnánk őket, vagy magunkkal hordanánk a tálcánkban, és napjában többször elimádkozhatnánk. Szintén megjegyzem, hogy erre a mai korban talán kevésbé van igény és lehetőség, bár a lehetőséget a liturgikus kiadványok korában, úgy gondolom, meg lehetne teremteni, hiszen vannak olyan kiadványok, amelyek ebben segíthetnek. És a professzor úr újra hangsúlyozza, nem tudom már hanyatszor, hogy nem privát kérés, hanem az egyház hivatalos kérése, de azért megjegyzi, és mégis ebbe a kérésbe mindannyian benne foglaltatnak, akik az egyház tagjai, és az egyház gondolatai szerint gondolkodnak. Mire is szólít fel tehát a könyörögjünk szó? Ezzel felszólít, hogy szedjük össze magunkat, imádságos figyelemmel hallgassuk az egyház kérését, saját magunk szándékát, lelkületét is helyezzük ebbe a szövegbe. Mégköznapibra lefordítva, amikor az egyház hivatalos könyörgésére figyelünk, tegyük ide a magunk bajait, örömeit, amelyet egész héten át átéltünk, amelyek gondot okoznak, amelyek örülnek. Családunkat, munkahelyi gondjainkat, nézeteltéréseinket, mindent, amit Isten elé tudnánk tenni. Megjegyzem azt is, hogy ez talán rövid idő ebben a könyörgésben, de mégis, ha minden kérésünket, minden igényünket össze tudjuk foglalni egy mondattal, hogy Uram, mindazt, amire a mindennapi életben szükségem van, vigasztalásra, együtt örvendezésre, fogadd el, ezért is könyörgök, azt hiszem, jó úton járunk. A kollektát végül a múlt alkalommal említett záró forma, szentháromságos forma után Amen válasszal fejezzük ki. Az Amennel a közösség igent mond a pap imájára, hiszen a könyörögjünk felszólítás után lényegében a jelenlévők imádságai gyűjtötte össze, hangsúlyozza Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében. Erre utal tulajdonképpen a kötelezően előírt rövid csend is, hát ez néha nagyon rövidre sikerül, jegyzi meg a lelkipásztor. Mit is jelent a héber Amen szó? Úgy legyen, valóban elfogadom. Tehát a záró és nyomatékosító kifejezés. Ez már az Ószövetségben is szerepelt, az Új Szövetségben pedig, mint a mennyei liturgiában, fontos szóként jelenik meg a Jelenések könyvében például az 5. fejezet 14. versében, ezzel mintegy jelzi a hívő, hogy Istennek alázatosan igent mond a hívő ember, és ezzel az Amennel összeköti az ember a földi és a megdicsőült egyházat. Mind a két igen, a mennyei egyház igénye és a földi egyház igénye Krisztushoz, a megváltóhoz kötődik, aki saját maga is gyakran használta az Amen szót. Amen, Amen, dico vobis, hangzik az evangéliumokban Jézus szájából. Bizony, mondom nektek. Úgy van, mondom nektek. Valójában Isten tervében sokszoros igentmondással tudjuk egyre teljesebbé tenni Krisztushoz való hasonulásunkat, és így eljutni ő hozzá, aki a föltámadás dicsőségében vár ránk, helyet készítvén nekünk. Ami eddig a Szentmisében történik, az a liturgia bevezető része, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr. A lelkipásztor mindezekhez még egyszer hangsúlyozza, hogy tegyük hozzá az egyház hivatalos kéréséhez saját gondolatainkat. Mert ha ezt nem tesszük, akkor a Szent Mise csak egy tőlünk távol levő dolog lesz, nem pedig a mi áldozatunk Istenhez. Azzal lesz személyessé, ha az életünket beletesszük a Szent Misébe. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a Szent Mise fő részével, vagyis az ige liturgiával, a két asztal közül az elsővel, ahogyan Benedek pápa mondta a Szent Miséről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,6,